hölgyeim és uraim! Örömmel látom, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien érdeklődnek a vírusok iránt, és megerősíthetem, hogy jól döntöttek, mert a vírusok valóban nagyon-nagyon érdekes élőlények, lények. És mint ahogy most elő fogjuk adni, valójában sokkal többen vannak, mint azt egyáltalán feltételeztük volna eddig. Most legyünk őszinték, hogy mi a különbség köztünk és egy lapulevél között. Ami az örökítő anyagot illeti, semmi. Az összes élőlény beleérte az embert, az örökítő anyaga, az dupla szálú DNS, a DNS-ből keletkezik az RNS, majd abból ott van kódolva a fehérje. Míg a vírusok, nézzük csak ezeket az ábrákat, ahol úgy próbálják beosztani őket, a DNS alap mellett lehetnek RNS alapúak, az örökítő anyag lehet dupla szálú DNS, vagy szimpla szálú, dupla szálú RNS, vagy szimpla szálú, sőt olyan vírus is van, ami RNS vírus, de beépül a kromoszómákba, a génállományunkba, onnan íródik át RNS-sé, majd az RNS-ről aztán a fehérjék, tehát ilyen egészen bonyolult és különleges vírusok is vannak. Ezeket aztán próbálják persze összefogni, és ott a jobb felső sarokban látszik egy ilyen taxonomiai könyv, amit 5 évenként adnak ki, de már 10 évvel ezelőtt is ez a könyv ilyen vastag volt, már embert lehetett ölni vele. Úgyhogy muszáj volt már kicsit fejlődni, és most végre egy welcome ösztöndíj segítségével eljutottunk nagy nehezen a korszerű technikákig, hogy készül már az új ilyen vírus taxonomia könyv, ami az összes vírust próbálja majd leírni, és ez ingyenesen elérhető lesz az interneten. Van egy ilyen nemzetközi szervezet, a Nemzetközi Vírusrendszertani Bizottság. Na most az ő feladatuk lenne, hogy ezt az összes tudást a vírusokról valahogy rendszerezze, és berakja így csoportokba az elnevezéseket, pontosítsa, elfogadja. Mint látható, itt a vezetőségben enyhe angol száz túlsúly van, csak, mint ahogy említette Nagy Béla akadémikus, egyedül én árválkodom ott az egyik csoportnál a többi földrésznek a képviseletébe. És hát szerencsére vagy szerencsétlenségemre rám az egyik legnehezebb csoportot bízták, az összes állat és persze emberi DNS vírust és a retrovírusokat, és akkor ezen belül vannak a különböző víruscsaládok, ahol már mindegyiknek vannak ilyen szakértő csoportjai, ott már annak vezetésében már jobban részt vesznek különböző európai, ázsiai virológusok is, egyet magyar vezet, pont az említett Benkő Mária az egyik csoportot, és ezeknek az embereknek, ez egy sok virológusnak lenne a feladata, hogy eldöntse, hogy például hogy hány vírus van. Most a legutóbbi kiadványban azt mondták, hogy 3704 vírusfaj van. Tehát most fajt mondtam, ez olyan, mint hogy a kutya az egy faj, és azon belül vannak a sok-sok fajta, de mivel ezek tudnak egymással párosodni, hát a vírusoknál is ezeket a nagy egységeket nevezzük, még a kisebb egységeket nevezzük vírus típusoknak, és azok nagyon gyakran rekombinálódnak egymással. Na most a vírusok egyben fontosak is, nyilván azért is kerülnek elő mindig a sajtóba is. Hát mondjuk a veszettség, ami halálos fertőzés ránk emberekre, nyilván fontos, vagy egy száj- és körömfájás, amikor Angliában kitört a száj- és körömfájás, és halmokba, hegyekbe álltak a leölt szarvasmarhák, és óriás mágiák lángoltak, égették őket. Vagy amikor egy-egy madárbetegség mellett 10-100 000 madarat kell leölni, szóval ezek lelkileg is megrázóak, hogy ott vannak az egészséges állatok, és le kell ölni őket. Vagy most vannak ezek az új vírusok, mint a Zika, vagy az Ebola, amik úgy tűnik, mintha semmiből jönnének elő, és egyszerre csak micsoda félelmet gerjesztenek, hogy jogos volt-e azt az egy spanyol beteget hazahozni Európában, mert mi lesz, hogyha az az ebola vírus itt már megállíthatatlan és kírtja az egész országot. Hát azért meg lehetett állítani persze. Vagy a madárinfluenza, ami most a napokban és minden nap halljuk, hogy itt van. És ennek kapcsán szépen kizárják az udvariasabb országok, csak mondjuk a Békés megyét, vagy ahol föltűnik a betegség, a keményebb országok cakpak az egész Magyarországot, hogy nem lehet onnan szállítani többet egy darabig baromfi termékeket. Tehát ezeket a vírusokat már hagyományos vizsgálattal is, amikor egyrétegű szövettenyészeten szaporítottuk, és azt néztük, hogy károsítja a szöveteket, itt látott egy kutató néz ilyen tenyészeteket, azzal is egy csomó vírust, a legfontosabbakat, a legveszélyesebbeket meg tudták határozni, megismertük. És persze az ember nem lenne ember, ha nem kezdene mindjárt gondolkozni, hogy hát ha ez ilyen kártékony ez a vírus, ha ilyen hatékonyan öli meg a sejteket, és tud bejutni abba a sejtbe, amiben ő akar, akkor talán föl is használhatnánk valamire. Tehát, hogy ellenségből barátot tudnánk csinálni belőle gyógykezelésre. Megöli a sejtet? Hát öljük meg a daganat sejteket. Csak egyetlen kicsike feladat, hogy ahhoz a sejthez irányítsuk, amit el akarunk pusztítani. És be tud vinni, a saját génjét beviszi a mi sejtjénkbe. Hát akkor én majd beleszerkeztek egy gént, vigye be azt, fejezzek azt a gént, és egyszer csak tudunk immunizálni, ami ellen csak akarunk, éppen mondjuk az ebola vírus ellen egy élő vakcinával. Tehát ezek megindultak, ezek a kutatások, és 2012-ben már Európában és USA-ban elsőként engedélyeztek is egy ilyen vírust. Ez egy parvovírus alapú vírusvektor volt, 2012-ben meg is állapították, hogy potom 1,6 millió USA dollárba kerülne egy beteg kezelése, de aztán most már lejjebb vitték az árat, most már 2015-ben azt mondták, már csak 1 millió USA dollár. Hát nyilvánvalóan ez túl sok, de nem ez a vírus kerül annyiba, hát ezeket könnyedén szaporítjuk minden laborba, ez a kutatás, a sok próbálkozás, de benne van az ígéret, és ez nagyon sok embert izgat, hogy gyógykezelésre is lehetne a vírusokat használni. Például mi is a kutatásaink, az a legtöbb pénzt talán egy Európai Uniós projektből kapjuk, ahol ilyen vektorokat szeretnénk közösen kifejleszteni. Ennek van itt az ábrája, ahol a V betű az tulajdonképpen egy denevér akar lenni, a C betű ott egy kígyót mutat, ugyanis mi, mint állatorvosok azt a feladatot kaptuk egyébként, hogy állati vírusokat használjunk erre a célra, bejuttatni majd végül is az emberi betegekbe. Ugyanis, hogyha emberi vírusokat használunk, ahogy először mindenki próbálta, hát az ellen van általában ellenanyag a populáció egy részébe, és már is semmit se ér a gyógyszerünk, amit mutattam, hogy milyen drága. A kígyóvírus ellen nincsen ellenanyag bennünk, az garantált, csak egy kicsit többet kell vele dolgoznunk. Tehát új vírusok. Az akadémiától tulajdonképpen ezt a kérést kaptam, hogy beszéljek az új vírusokról. Itt csak két dolog nem világos. Mi az, hogy új, és mi az, hogy vírus? Ugye a vírus, ha mindenki azt mondja, gondolom itt a tömegben, hogy tudjuk, mi a vírus. Ilyen nagyon pici valamik, pici kórokozók. Na most már ez így nem igaz, mert azt hittük, hogy nagyon picik a vírusok, de kiderül, hogy vannak nagyok is. Olyan nagy vírusokat is találtak, mint egy Escherichia coli, egy baktérium. Tehát amikor azt mondtuk, hogy a vírus az a szűrhető ágens, ami átmegy a szűrőn, és utána is tud okozni betegséget, ez már így nem igaz, nem is találták meg ezeket egy darabig. Most amőbákban megtalálták, Marseille mellett, úgyhogy marseille vírusnak nevezték el meg mindent. Tehát ilyen vírusok is vannak. Na most, hogy új. Hát magam is egy csomó cikket publikáltam a munkatársaim, hogy új vírust találtunk ebben meg abban az állatban. De hát új vírusok ezek? Hát ott voltak, csak senki nem találta meg eddig. A biológusok azok óvatosabbak, én csak ilyen állatorvosszerűség vagyok, de a biológus jobban fogalmaz, azt mondja, a tudomány számára új. És hát ez pontosabb is. Tehát az a kérdés, hogy hány vírus mászkál odakint, amit még nem ismerünk, amit meg lehetne találni. Tehát erről kellene beszélni, utána meg arról, hogy milyen fokú eltérés lenne az, amit újnak veszünk. Ugye Darwin óta tudjuk, hogy van az evolúció, a mutációk, szép lassan változik valami, és mi emberek szeretünk mindent így becsoportosítani. Mikortól kezdve mondjuk az, na ez most már új. Na most a humán orvosok azért jól állnak a dologhoz, mert ők azt mondják, hogy ha valami ellen vakcinázunk, ellenanyag keletkezik, és az már nem véd a szép lassan megváltozott vírus ellen, akkor ez új. Az egy új szerotípus. És ezt elég jól meg is lehetett fogalmazni, hogy milyen fokú ellenanyag higítás az, ami még megöli az a vírusokat, és így szerológiaiak meg lehetett határozni. De jön a szép új korszak, a bioinformatika. A bioinformatikus az már inkább a matematikus. Az azt mondja, hogy különben is demokrácia van, mint látjuk a tüntetésnél is. Demokrácia, hogy mindenkinek egyenlő a joga. A vírusgenom minden része egyformán fontos. Tehát egyszerűen csak meg kell nézni, hogy hány százalékban különbözik két vírusgenom egymástól, és mondjunk egy számot. Na és akkor ezen mondjuk egy kicsit vitatkoznak, hogy 15% vagy 20% különbség a különböző családoknál, különböző számok vannak. Az, akkor a különbség esetén mondjuk az, hogy különbözik a vírus. Na és akkor ezen vérre menő viták folynak, mert az orvosok azt mondják, hát ők fütyülnek arra, hogy hány százalékban különböző. Ő csak azt nézi, hogy mi az, amitől már másmilyen lesz a betegség, amikor már nem működik a vakcina, amikor egy ilyen vírusvektort, amit csinálnánk, az szépen elpusztítja a beteg, mielőtt az bármit is hathatna. Tehát ő azt mondja, hogy vannak kiemelt helyek, és igenis vannak fontosabb fehérjék, és azokat kell vizsgálni. Na most új vírus. Hát ha egy vírus átmegy egy új gazdába, akkor azt mondhatjuk, hogy új vírus, mert eddig mondjuk volt egy csimpánz vírus, most átment az emberbe, és most már az egy humán vírus, méghozzá úgy hívjuk, hogy HIV-1, és a világszerte az AIDS megbetegedést okozza, és tehát megjelent egy új vírus az új gazdába, ezt kétségtelenül újnak vetjük. De igazi átalakulás is van a vírusok között, erről is kellene beszélnünk, amikor a vírus átalakul, például különböző vírusok rekombinálódnak, kicserélik az örökítő anyagukat részbe, és ezáltal már is egy lépésben gyorsan, tehát nem ilyen lassú mutáció, vagy egy új vírus keletkezett. És végül arról is kell beszélnünk, hogy ugye azt mondtam, hogy mintha semmiből jönnének a vírusok. Létezik-e olyasmi, hogy tényleg a nagy semmiből kiugrik egy vírus, aminek előtte nem volt semmiféle múltja, és mégis mostantól kezdve vírus. Na most kezdjük onnan, hogy akkor keressük egyáltalán azokat a vírusokat, amik itt kószálnak, csak eddig még nem tanulmányozták. Nálunk, amikor az egyetemisták oda jönnek szakdolgozni, egy sem megy el úgy, hogy a szakdolgozatában ne tudna beszámolni 2-3 vagy akár 40 új vírusról, amit még soha senki nem látott a világon. Na most mondhatnám, hogy ez a szenior kutatóknak a nagyságától van, akik a laborban van, de nem egészen igaz ez. Inkább arról van szó, hogy olyan állatokat vizsgálhatnak, amit még eddig senki nem vizsgált. Nem volt eddig rá pénz, paripa, fegyver, most rászánjuk a tanulás folyamatába, ők szépen nézzenek új állatokat. Ez az egyik oka. A másik, hogy olyan új molekuláris technikák jelentkeztek, amik lehetővé teszik ezeket a vizsgálatokat. Az egyik, amit meg kell tanulni, ez a PCR, a polimeráz láncreakció, amit úgy lehetne tudományosan megfogalmazni, hogy a tűt megtalálja a szénakazalba. Tehát, ha ismerjük valamilyen élőlénynek a nukleotid sorrendjét, az örökítő anyagának, tudunk egy olyan módszert tervezni rá, hogy egy adott szakaszát fölerősítjük több milliómos mennyiségbe, olyan mennyiségbe, hogy a végén már egy elektroforézis után ki tudjuk mutatni a elektroforézis után a gélen fluoreszkáló jelek formájába, tehát nagyon sokat tudunk előállítani belőle, és mi válogathatjuk meg, hogy specifikusan akarunk valamit kimutatni, vagy inkább általánosan. Például az adenovírus, amit már említett Nagy Béla akadémikus, hogy mi dolgozunk vele, ugye az egy olyan vírus, ami ha náthásak vagyunk, akkor is gyakran szerepel a náthát okozó vírusok között, esetleg kötőhártyagyulladás, de a csecsemőkben is a hasmenés második legfontosabb oka az egyik adenovírus típus. De különben általában ártatlan, és szinte mindenkinek, így úgy látom, a tömegbe, körülbelül az emberek felének van adenovírusa a szervezetében. De ez nem okoz semmi bajt. Egészen addig, ameddig valahogy le nem gyengülünk, például, hogyha szervátültetés során az orvosok direkt immunválasz elnyomó szereket alkalmaznak, hogy ne lökje ki a beteg a szervet, és ha pont ő is adenovírusa van fertőzve, akkor az hirtelen elszaporodhat és meghalhat bele a beteg, vagy az étszesekbe néha ez lehet a halálok, de különben nem vészes. Viszont egyes állatokban ez komoly gazdasági károkat, elhullásokat okozhat. Tehát mindenképpen ez egy nagyszerű modell, hogy különböző dolgokat, például az evolúciót tanulmányozzuk. Tehát itt például egy jól megőrzött részére, a DNS polimeráz génre terveztünk mi ilyen PCR-t, méghozzá kétkörös PCR-t, először egy nagyobb darabot erősítünk fel, két mesterséges előállított szekvencia részleg primer között, majd azon belül egy másikat, és ezzel ki tudunk mutatni olyan vírusokat is, mivel szinte minden vírusban nagyjából azonos ez a rész, amit még előttünk senki nem mutatott ki. És utána már meg lehet állapítani ennek a szekvenciáját, DNS szekvenciáját, vagyis az örökítő anyagban a nukleotid sorrendet, itt minden csúcs, minden szín egy különböző nukleotidot jelöl, és ez olyan komoly információ, ha mondjuk 500 ilyen jel, vagy 1000 a kezünkben van, hogy már is az amerikai Génbank ingyenes interneten levő adathalmaz, összehasonlítjuk, hogy amit mi találtunk vírus, van-e már olyan, talált-e olyant már valaki, és ha hasonlít, és körülbelül hány százalékban hasonlít ahhoz. Na, hát persze ehhez az kell a diákok részéről, de szerencsére mindig sok ilyen munkatársunk volt, hogy rengeteg mintát gyűjtsenek. Úgyhogy a barlangokból kapunk a denevérek alól guanót, az állatkertben, amikor megdöglenek, az állatok gondolnak ránk, és az utolsó jegesmedve, ami megdöglött a Budapest állatkertben, abból is kapunk egy kis májdarabot, a kis állatkereskedések is előszeretette adják át a hulláikat, és néha messzebbről is kapunk, ebbe a pillanatban például Chiléből vizsgálunk pingvin mintákat, a kis pingvinek sorba döglenek közel a déli sarokhoz, és abba is kimutattunk ilyen vírus, és ez egy jó dolog, így ez a vírusokat gyűjtögetni. Jó, hát van, aki bélyeget gyűjt, én meg az embereimmel vírusokat gyűjtünk. Gyűrűzések során elég csak egy kis tampon mintát venni, ugyanígy a denevéreket hálóval, amikor így befogják, egy zacskóba betesszük, szegény oda kakiliátébe, de utána már engedjük is el, és az a kis ürülék nekünk elegendő arra, hogy ezzel a PCR-re felerősítsük, és kimutassuk, hogy milyen vírusa van. Hát a hüllők, azok például újabban egyre népszerűbb állatok, itt az unokáim láthatók, akik ugye jó pénzért, ugye a fényképész hozzá egy kígyót, ráteszi le, fényképezőket, vagy vannak emberek, akik szakállasagámát és egyéb hüllőket tartanak, mint kedvenc állatokat. Szombathelyen volt divat egy időben, hogy a vadmotorosok úgy motoroztak, hogy ide tettek egy szakállasagámát, és az szépen kapaszkodott, ők meg szángódoztak. De ezek az állatok meg is betegednek. Tehát egyrészt azért is kell vizsgálni, mert ugye az állatorvosnak is kell a jövedelem, és ha ezért ezt fizetik meg, akkor neki ezeket az állatokat kell gyógyítani. Másrészt meg nekünk, mint embereknek az a feladatunk, hogy az egész körülöttünk levő világot ismerjük meg, és ebbe beletartoznak a vírusok is. És tényleg sokat lehet találni. A vizsgált minták 10%-a tartalmazta ezt az adenovírust. Például a Pénzes Judit tavaly védett ebből egy doktori munkát, ahol különböző vírusaikat tanulmányozta az alacsonyabb rendű gerinceseknek. Sőt, ez ma annyira divatos téma, és hát ismerik, hogy mennyire szeretjük ezeket, és dolgozunk velük, hogy most már a 10. kongresszus szervezik az alacsonyabb rendű gerincesek vírusai címmel, És ezt most ránk bízták, hogy Magyarországon szervezzük meg, az Állatorvostudományi Egyetemen lesz jövő júniusban. Madarak. Hát szinte minden madárban megtaláljuk az adenovírust. És akkor én már erőltetem is ezt, hogy hát meg kell lennie, ha ezek együtt fejlődtek, a madarak és a vírusaik, akkor minden vírusba kell egyet találni, és szegény diákoknak addig kell nyúzni a madarakat, ahogy megtalálják a saját vírusát, és valóban általában sikerülnek. Megint 10%, tehát az azt jelenti, hogy ha ő 10 vírust akar a szakdolgozata, az talán ahhoz 100 mintát kell begyűjtenie, és akkor statisztikailag meg is lesz. Denevérek, nagyon érdekesek. Ugye tudjuk, hogy milyen veszélyesek, az ebola vírus is terjesztették meg egy csomó betegséget, úgyhogy ott már egy kicsit óvatosabbak vagyunk a mintagyűjtéssel, de rengeteg gyűjtés van. Görföl Tamás például csak egy éven belül volt Afrika közepén, Kongóba és Mexikóba, meg Vietnámba, ahol részben a múzeum részére gyűjtött denevéreket, részben a virológiai kimutatásokhoz. Vidovszky Márton az alsó képen, ő Brazíliában volt, ővelük is van együttműködés az ottani vadállatoknak, a adenovírusnak a vizsgálatára. Tehát ezen a képen már azt látszik, hogy az evolúciója milyen ezeknek a adenovírusoknak. Látjuk, hogy hogyan fejlődnek ki, és középen, amik színnel vannak ábrázolva színesen, azok a denevérek, amiből azt látjuk, hogy sok van. De ez csak töredéke, amit kimutattunk. Annyi van, hogy már nem tudjuk megjeleníteni őket a fán. Ami mondjuk nem csoda, mert 1250 denevérfaj van, és hát mindegyiknek lehetne új vírusa az közös fejlődés során. És akkor itt először elkezdhetünk gondolkozni, tehát akkor hány vírus lehet kint a természetben, amit még nem ismerünk? Mondjuk azt, hogy emberbe adenovírus találtak 50 szerotípust, de legyünk szerényebbek. A tyúkokba találtak 12-t, vegyük csak 10-nek, hogy könnyebb legyen nekem is számolni, mert nem matematikus vagyok. Tehát azt mondja, hogy egy madárfajba, a tyúkban van 10 féle adenovírus, hány madárfaj van? 5000. Az azt jelenti, hogy 5000 madárban lenne 50000 adenovírus. Na most hányféle vírus van? Csak DNS vírusokból van 20. víruscsalád. Akkor szorozzuk meg, 20-szal lesz az összeget, és még csak a DNS vírusoknál tartunk. Tehát borzasztó mennyiségű vírus lenne, tehát az biztos, hogy az a szakdolgozóknak még sokáig tudunk itt munkát adni, hogy találjanak vadonat új vírusokat. Ja, egy másik dolog is viszont furcsa. A kék színű denevér vírusok között ott van egy piros, amit ha közelebb vagyunk, látjuk, hogy az egy kutya adenovírus. Na most, ha most próbálunk logikusak lenni, hogy koevolúció, együttes fejlődés, mit keres egy kutya vírus a denevér vírusok között? Na most a válasz az, hogy ezt a kutya a denevérektől kapta. Na ezek a kijelentéseket, amiket aztán nem szeretnek elhinni a kutatótársak, de mostanra már megtaláltuk azt a denevérfajt is, amiből átugrott a kutyára ez a vírus. És az új gazdában ez veszélyesebb. Még nem tudott hozzászokni az új gazdához. Ez a kutyák májgyulladását okozó, a úgynevezett rubart betegséget okozó vírus, ami ellen, akinek van kutyája, biztos az állatorvos már mondta, hogy tessék szépen beoltani ez ellen a vírus ellen. Tehát egyrészt innen is látjuk, hogy valami nem a saját gazdájában van valamelyik vírus, hogyha az nagyon erősen kórokozó. És itt már akkor kezdünk spekulálni, tehát látunk ilyen átugrálást is a különböző állatfajok között. Na most, itt rátettük egy ilyen evolúciós vagy fára, vagy törzsfára az adenovírusokat. És látjuk, hogy szép, gusztososan elváló csoportok vannak, tehát egy szem hal külön, akkor külön vannak a madarak, teknősök, vagy az emlősök adenovírusai. Koevolúció, ez egy nagyszerű. De vannak olyan csoportok, ahol összekeveredik kígyók, gyíkok, kérőzők, madarak, béka. A másikban is csoportban, a sziadenovírusnak nevezett csoportban, madarak, béka, teknős. Csak egy magyarázat lehet, gazdaváltás. Ez nehéz elhitetni az emberekkel, ugye mindenki úgy kezdte, a nagy magyar virológusok is, hogy szarvasmarha adenovírusokat néztek, és csak úgy látták, hogy két csoport van, az egyik az nagyon furcsa, és ennek mondjuk azt a magyarázatot, hogy hát ez nem igaz, hogy szarvasmarha adenovírus, az kígyó adenovírus, ami benne van a szarvasmarhában, vagy a tyúkban. És ezeket már eléggé bizonyítottnak látjuk. Tehát körülbelül ezt az elmélet kezdett kialakulni, hogy ahogy kialakulnak az állatfajok, csoportok, velük együtt fejlődnek a vírusaik, ám időnként átváltanak egy másik fejlődési ágra. Tehát most már csak az a feladat, hogy megállapítsuk, hogy mi van az igazi gazdájban, mi az, ami átváltott egy másikra. Tehát valahogy így képzelem el. Tehát az állatok szépen kifejlődtek különböző evolúciós vonalakra, majd például ezeknek az állatoknak szépen kifejlődtek velük együtt az adenovírusai, amiket be is osztunk különböző nemzetségekbe. Igen ám, de van egy furcsa dolog, hogy egyetlen egy hal adenovírus találtunk, sohasem találtunk egy másikat. Na most lehet könnyen azt mondani, hogy hát nyilvánvalóan nem dolgoznak rendesen a szakdolgozók. Hát ez a legegyszerűbb. De dolgoznak, és halak százait vizsgálták, és sose találtunk másikat. Egyetlen egy békát találtunk. Tehát ezeknek még az eredetét se tudjuk, és ráadásul ez a béka hirtelen átugrott más vírusokra, a pirosra jelzett, az pedig a kígyó gyikok, tehát a pikkelyes hüllők adenovírusai, amik már átugrottak békára, énekes madarakra, kérődzőkre. Na, azért gondoljuk, hogy átugrásról van szó, mert az ember a legjobban tanulmányozott élőlény, és abban sose találtunk ilyen úgynevezett adenovírust, csak az emlősök közül, csak a kérődzőkbe. Tehát akkor ugrott rá a vírus, amikor a kérődzők már elváltak a többi emlőstől, attól kezdve viszont megmaradt a kérődzőkbe, és már akkor van a juhokba is, az őzekbe is, szarvasmarhákban is. Hát és itt van az emlősökben is vannak ilyen kisebb változások, hogy mi a majmoktól kaptunk vírusokat, sajnos nincs akkora különbség köztünk, a kutya a denevérből, ahogy mondtam. És tehát akkor azt mondjuk, hogy itt nem látjuk az elejét, hogy honnan jöttek ezek a vírusok itt. Itt valami van, amire vissza kell térnünk majd, hogy ezt hogyan tudnánk megmagyarázni, mert muszáj valami magyarázatot kitalálni, még akkor is, ha nem igaz. És hát nézzük meg más vírusokat is. Tehát, hogy ez nem egyedi eset. Hogy a zölden jelölt adenovírusokat látjuk, hogy oszlanak meg a gerincesekbe. De itt látunk más csoportokat is, amik csak bizonyos gerincesekbe vannak. Mondjuk a parvovírusok csak a hüllőkbe, madarakba, emlősökbe. Tehát lehetne azt mondani, persze, mert nem tanulmányoztuk eléggé az alacsonyabb rendű gerinceseket, de ott vannak az iridovírusok, nagyon veszélyesek, és azok viszont a halakat, kétéltőeket, hüllőket pusztítják, és soha nem jelentek meg madarakba és emlősökbe. Tehát csak az létezik, csak az magyarázat, hogy ezek valahonnan kívülről jöttek, és oda fölírtam, hogy ezek a kékkel jelölt vírusok, ezek a gerinctelenekbe is, ízelt lábakba is előfordulnak. Hát a békák, kígyók eszik is az ízelt lábakat, tehát nagyon könnyű elképzelni, hogy valahogy onnan átugrott a vírus, az iridovírus ezekre. Na most azért beszéljünk az Zika vírusról is, bár azt a PR-os kollégák adták, hogy több embert tudjunk ide csábítani, de az is egy érdekes dolog, hogy a semmiből jött. Hát nem a semmiből jött azért, de nem régen ismerték föl. 1947-ben találták Afrika közepén bizonyos majom kolóniákban ilyen kisebb fokú betegséget okozott. És szép lassan elkezdett itt terjedni, ahogy a számok mutatják, kicsit változott is, míg végül kialakult az a Dél-Amerikában levő vonal, ami igazán veszélyes. Ez két szúnyogfajta terjeszti, és a meleg égőv alatt van, és amelyik ország már fertőzött, az így be van pirosra jelölve, mondjuk egy kicsit félrevezető, mert Amerikában még csak Floridában van, de ott abban melegebb államban sok. Európában még csak ilyen volt, hogy behurcolták turisták meg ezeken a régiókban levő emberek, de a sportolók azért megjegyezhették, ma az olimpiáról hazajöve megmondták neki, hogy most 6-8 hétig nincs szex, mert szexuális úton is átvihető a vírus, Tehát azért mindenkiben a félelem benne volt, hogyha itt a szúnyog nem is tudja terjeszteni, de mi magunk esetleg képesek vagyunk terjeszteni. Na most, hogy új vírusok, hát van olyan is, hogy gyorsan változnak, például az influenza vírus. Abban 8 szegmensben van az örökítő anyag. Tehát ha többféle vírus szaporodik egyszerre egy sejtbe, akkor ezek össze-vissza kicserélődhetnek a szegmensek, és már is egy teljesen új vírus lesz. 2 glükoprotein van a felületén, 2 ilyen nyúlvány, a hemagglutinin és a neuraminidáz, és innen van ez a neve, amit szoktak mondani, hogy van 16 féle hemagglutinin fajta, és ez H1, H2, H16-ig, és ezek a neuraminidázból van 9, és ezek különböző szegmensen vannak kódolva, ezek cserélődhetnek egymással, és már is a spanyol náthát az első világháború után, amikor 100 millió ember halt meg, azt okozta a H1N1, aztán, hogy nagyjából a populáció immunizálódott ellene, akkor jött a következő, a H2N2, utána a H3N2, így tovább a különböző változatok jöttek. Most utoljára nagy pánik, ez a H5N1 madárinfluenza volt, arra még mindenki emlékszik, és némileg jogos volt, mert ha ez egy embert megbetegít, azoknak az embereknek a fele meghal. A szerencse csak azóta nem betegítette meg általában az embereket, tehát nem lett abból így az emberek között járvány, de a madarak között ott van, mint ahogy most a H5N8, ugye most éppen ez okozza a pánikot a madarak között, és elég baj az, hogy ahol ez fölbukkan, ott minden állatot le kell vágni, és a vadmadarak meg szépen vidáman terjesztik, mert hisz, tehát egy csomó ilyen influenzavírus abszolút nem okoz problémát a vadmadarakban, régen is tudtuk, és egyesek pedig igenis erősen patogének, a H1 és H5 kezdetűek, azok jelentenek ilyen patogenitási veszélyt, tehát ha nem patogének is, ezeket fel kell számolni. De egyetlen víruson belül is történhet ilyen rekombináció. Itt látható egy adenovírus genom rajta, ezek a kockák, ezek a géneket jelzik. És a sárgával jeleztük az egyik típushoz tartozókat, pirossal a másikkal, kékkel a harmadikat. Majd az alsó ábrán azt vizsgáltuk, hogy ez a vírushoz melyik vírushoz hasonlít. A vírus egy részén az egyik vírus hasonlít, a másik részén a másik. Magyarul ezek összekeveredtek, rekombinálódtak, és ez gyorsan megtörténhet. Főleg azokban a régiókban, ahol antigéneket kódolnak, azokat a fehérjéket, ami ellen az ellenanyag keletkezik. A vírusnak roppant előnyös, hogyha már az állatban levő ellenanyag nem ismeri föl, akkor egy olyan új variáns keletkezik, az villámgyorsan elszaporodik a többinek a kárára, tehát egy ilyen természetes szelekcióval egyre újabb típusok jelentkeznek, és hát itt már, hogy pontosan mondtam, itt kezdődnek a viták, hogy mitől kezdve ezt vegyük újnak, és az is biztos, hogy akkor látjuk ezeket, amikor már sok vírust ismerünk egy állatból, és már eredetek csak azt látjuk, hogy van valamilyen genom, most már kezdjük látni, hogy mikor, mire hasonlítanak. De vegyünk egy még érdekesebb példát, ami egyben durvább is. Mondjuk egy szakdolgozónak azt a feladatot adtuk, hogy denevérekben nézzen, úgynevezett cirkovírusokat, kis, cirkuláris, egyszálú DNS vírusok, mivel kicsi, könnyű felerősíteni, és hamar mondhatja, hogy megvan az egész genom. Tehát elkezdte nézni, és egy káosz jött ki, hogy udvariasan fogalmazzak. Na most mi erre számoltunk ezzel előre, mert ilyenkor ezek a vírusokban nem biztos, hogy most a denevérvírusát mutatjuk ki a denevér ürülékéből, vagy a szúnyogvírusát, amit a denevér eszik, vagy a növényeket, amit meg a szúnyog eszik, vagy ugyanis ezek a vírusok szinte azonos genomtartalommal előfordulnak már a növényekbe is, az állatokba, az amőbába, mindenben. Ez ugye volt egy ilyen mondat vagy irány, hogy egy világ, egy betegség, de ezzel még csak azt értették, hogy ne felejtsük, hogy az állatoknak lehetnek ugyanolyan vírusai, mint az embereknek. De most már ott tartunk, hogy a növényeknek is lehetnek ugyanolyan vírusai, mint az embereknek, vagy a gerinces állatoknak. De amit igazából ez az ábra akar mutatni, hogy azok a feketével színezett ágak, azokról semmit nem tudunk. Még azt se tudjuk, hogy mi a gazda. Csak kimutattuk a vízből, vagy kimutatták tengeri szivacsokból, de hát azok szűrik a vizet, mindent átmegy rajtuk, vagy tengeri rákokból, amik dögevők, mindent megesznek. Tehát eljutottunk oda, fogalmunk sincs, hogy mi a gazdája. Tehát ilyen sok vírust ismerünk szekvencia szinten, a génbankban ott ülnek, és nem tudunk semmit, csak az a pár színezett dolog, az, aminek ma adtunk nevet, besorolást. Tehát itt azzal szembesülünk, hogy milyen korlátolt a tudásunk. Ráadásul itt a zöldek meg a lilák ugye a növények, de az a kék meg a lila közül a lila, az egy szatellit DNS, ami a vírusokkal együtt szokott előfordulni. És akkor itt jön az a kérdés, mi is az, hogy vírus? Még valamit hozzátehetünk. Hát a vírus az, amikor van neki egy ilyen fehérje váza, egy kapszidja, vagy és egy burka, és abban van a DNS. Na most ez csak egy DNS darabka, önmagában. Na most annyira hasonlít a többi DNS-hez, hogy nyilván látjuk, hogy valószínűleg ez vírus volt, az Isten adta, de elvesztette a kapszidját, kódoló gént, mert minek az neki, ugyanis azt csinálja, hogy szépen belemegy más növényi vírusok kapszidjába. És ezt most akkor vírusnak nevezzük, vagy nem? Szóval ezzel is valamit kellene csinálni taxonomia szinten. És hány vírus van? Ugye úszkálunk Horvátországban a kristálytiszta tengerbe, és ha jobban megnézzük, vizsgáljuk, az tele van vírussal. Ha megfestünk tengervizet ilyen fluoreszkáló nukleáns a festékkel, és ilyen fluoreszenciás mikroszkóppal vizsgáljuk, tehát egy speciális hosszúságú fényel vagy lézerrel egyből megvilágítjuk, akkor ilyen fluoreszkáló fényeket látunk. Az erősebb, nagyobb foltok, azok baktériumok, a kisebb foltok, nem tudom, hogy mennyire látszik, azok viszont mind ilyen vírusszerű részecskék, és sok van. Mennyi? 70 millió vírusszerű részecske milliliterenként. Tehát nem csak képletesen, hanem igazából is vírusokba úszunk a tengerbe. Hát mennyi lehet ez a vírus? Persze a kutatók megpróbálják kiszámolni, és akkor lazán azt mondják, a Földön lehet 200 millió tonna vírus. Tehát az annyi oda, mint 75 millió kékbálna. Jó, lehet, hogy nem 75 millió, csak 70 millió kékbálna, de borzalmas mennyiség van egyszerre vírus. Hát talán ezért is, hogy a tengervíz nincs tele baktériumokkal, ők megölik a baktériumokat, és abból széndioxid szabadul fel. Tehát az egész ökoszisztomát szabályozzák ezek a vírusok. De az ennél többet szeretnénk tudni róluk, és itt jön be egy új módszer, a metagenomika. És a új típusú szekvenálások. Tehát ahelyett, hogy egyenként szekvenálnánk szekvencia darabkákat, olyan tömeges szekvenálási eljárásokat vezetek be, amikor tízezrével és százezrével egyszerre szekvenálunk vírusdarabokat. Ilyen kis üveglemezeken építjük föl egyenként enzimekkel a nukleotidokat, és egy digitális kamerával mindig lemérjük, hogy milyen színű fénylést látunk, zöldet, sárgát, kéket, és így összeállítunk ilyen kis szekvencia darabokat. A lényeg sajnos az, hogy csak rövideket, a 50-100 ilyen darabot, úgy hívjuk, hogy bázispárt tudunk leolvasni, de ezek rövidek, de ezért vannak nekünk a jó kompjútereink, amik összetudják ezeket illeszteni, és egyszer csak ott egy egész vírus. Itt mi azt képzeltük, hogy egy kígyó adenovírus szekvenálunk, és a gép tényleg össze is rakta, és lehet látni ezen az ábra, hogy hol, hány darab szekvenciából állította össze a teljes genomot. Ugye a felső képe mutatja, hogy 5000-nél több szekvenciát olvasott le egyetlen egy ponton. Ez a maximum, az sok. És a második ábra viszont azt mutatja, hogy még talált valamit, amit nem tudott összeállítani az elsővel, ahhoz sehol se hasonlított. Ez egy másik vírus. Egyet fizet, kettőt kap. Volt ebbe egy adenovírussal asszociált vírus, parvovírus, ott már a legtöbb, az volt, 31 ezerszer olvastuk le ugyanazt a szekvenciát. Tehát ilyenkor ez a tömeges, masszív, paralel szekvenálás is pontos eredményt ad, hisz olyan sokszor leolvassuk egy-egy ponton a szekvenciát. De ez még csak a kezdet. Most képzeljük el ugyanezt, hogy minden vírust összeállítatunk vele. Tehát mennek az emberek, mondjuk a Tara expedíciónál egy Tara nevű jachttal, szépen süt a nap, minden, és időnként kiemelnek 200 liter vizet, azt leszűrik, és utána abból a vírusokat próbálják meghatározni a jelenlevő nukleinsav alapján. És találtak mindjárt a 2011-ben 5000-nél több ilyen vírust, és amikor a génbankban levő vírusokkal hasonlították, csak 39 volt ismert. A többi mind vadonatúj vírus volt. Tehát döbbenten látták, hogy mennyi van a tengerben. Akkor csináltok újabb projektet, hogy Global Ocean Viroms, tehát hogy milyen vírusok találtok az óceánban. Már 15 000 vírus találtak. Még mindig csak 512 volt ismert. Úgy nézett, hogy végtelen a vírusok száma. Most kezdenek nagyjából eljutni oda, hogy már platózik a dolog, és már kezdik ugyanazokat a vírusokat találni a tengerbe. Tehát ezek valójában a bakteriofágok, a régi nevükön, tehát a baktériumoknak a vírusai. Ide 2016-ban jelent most meg a Nature-be cikk, ami már 125 000 új vírusgenomot talált. Tehát itt ezen az ábrán látszik, hogy például a vírusgéneket az eddig ismert összes vírusgénhez képest az így kimutatott vírusgének 16-szorosára növelték a számot. Tehát borzalmas mennyiségű munka van itt még előttünk látszólag. Na most azt mondtam, hogy vírussá válás, hogy az a kérdés, hogy nem eleresztettem itt egy kicsit a fantáziámat, hogy jöhet egy vírus a semmiből, úgyhogy nem volt előtte semmi. Na most erre is van elmélet, hogy igen. Hát pont az adenovírusoknál erőltettük mi azt, hogy a koevolúció. Hát volt vírus a madárba és az emlősökbe, és mi akkor megtaláltuk a kígyóba is. Aztán megtaláltuk a békába is. Aztán megtaláltuk a halba is. Akkor már elszabadult a fantáziánk. Menjünk lejjebb az evolúciónál. Nézzük meg a porcos halakba, a cápába, a rájába, minden. De nem találtunk. Nem volt. Ugyanakkor baktériumokban volt. Tehát ez egy ilyen gyanús dolog volt. És most először úgy néz ki, mintha lenne erre egy magyarázat. A baktériumokban ma is él ez a tektivírus, ami hasonlít a mi adenovírusainkra. Tehát valamelyik baktériumot az ős eukarióta sejt bekebelezte, de nem emésztette meg. És szimbiózisba kezdtek élni. Olyan együttműködésben, hogy kölcsönösen előnyös volt a másiknak a jelenlét. Ez ma a sejtek energia háztartásáért felelős, ezek a mitokondriumok mindannyiunkban itt vannak, és örökítjük őket, továbbadjuk. Tehát ezek a baktériumok hozták magukkal valószínűleg ezt a vírust, majd egy idő után a vírus már nem vírusként funkcionált, csak jelen volt a DNS egy darabja. Öröklődött, és akkor egyszer csak hirtelen új géneket vesz fel, és ismét vírusként kezd szaporodni egy teljesen új gazdában, ami addigra mostanra fejlődött ki. Itt két példát hoztam, hogy egy parvovírussal, egy másikkal rekombinálódott, és akkor ez úgynevezett bidna vírus keletkezett bele, ami a sejemhernyókba él. Tudom, hogy nem annyira érdekli talán a hallgatóságot. A másik ugyanígy ne ismeretlen helyről géneket fed föl, és ez az adenovírus, amitől most itt köhögünk, meg szenvedünk. És ez ennyiben tehát a semmiből keletkezett, azt lehetne mondani. De most egy egyszerű kérdés. Állat-e a dinoszaurusz? Azt hiszem, mindenki azt mondaná, hogy na nehogy állat, mert hisz a csontjait megtaláltuk, tehát körülbelül elképzeljük, hogy milyen lehetett, és besoroljuk nevezéktanilag, és valamit el is képzelünk a tulajdonságairól. De milyen igazságtalanok vagyunk. A vírusoknál is előfordul, hogy kihalnak, és maradnak nyomaik, beépülnek a kromoszomáinkba, ott vannak, csak már nem működnek vírusként. Most a szigorú virológus azt mondja, hogy ez nem vírus, mert nem szaporodik. De hát ugyanúgy nyomok a múltból. Talán egyszer el kell jutnunk odáig is, hogy ezeket is elfogadjuk vírusnak, ezek is mondanak valamit, hogy léteztek ezek a vírusok, és valamit tudunk róluk mondani, hogy milyenek lehettek. Na most ezeket a kérdéseket ugyanakkor meg kellett vitatni a nyilván a Nemzetközi Vírus Rendszertani Társaságnak is. Tehát egyszer tavaly még összehívtak egy ilyen találkozót, ahol ezek a kutatók voltak, akik ezeket az új vírusokat vizsgálják, keresik az óceánokba, de ugyanúgy, hogy mondjuk Afrikában, az őserdőben mindent levágnak, ami zöld, és minden növényből nézik, hogy na, milyen vírusok nőnek ki, jönnek ki a növényekből ezzel a metagenomikai módszerrel. És sok van, nagyon sok van. Most elfogadjuk, vagy nem, hogy ezek léteznek. És évente gyűlölnek össze ezek a vezetőségi tagok. Tavaly Londonban, jövőre Szingapurban, most idén is valami egzotikus helyen akartak összejönni, hát Martonvásárt és Budapestet választották, és itt voltak nálunk, és némi iszogatás és vitatkozás után kimondtuk, hogy el kell fogadni ezeket a vírusokat, be kell sorolni őket a hivatalos rendszertanba, bizonyos elővigyázatosság intézkedéseket meg kell tenni, hogy lássuk, hogy elhiggyük, hogy teljes genomját látjuk, akár a teljesen abszolút ismeretlen vírusoknak, de akkor el kell hinnünk, a szatellit vírusokat is vírusként be kell sorolnunk, nincs mese. Szóval ez a valóság, de szerintem is ez a helyes, hogyha jön a gyors vonat, akkor nem lehet virágot szedni a vágányok között. El kell hinnünk ezeket, és ez sok feladatot fog jelenteni, új módszerek, új bioinformatikai eszközök kellenek, de meg lehet ezeket oldani, és meg is kell. Tehát egy szép új világ, és sok izgalmas munka áll még előttünk. Köszönöm szépen a figyelmet!